A Szent István Rádió. A jó hír hangja.
Egy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Újjá fogjuk építeni a Miskolc-Tapolcai barlangfürdőt, mondta Miskolc megválasztott, október elején hivatalba lépő polgármestere a tegnap kigyulladt barlangfürdőnél tartott sajtótájékoztatóján. A barlangfürdő tetőszerkezete teljesen leégett. Tóth Szántai József úgy fogalmazott, a rekonstrukciós munkálatok során végig kell gondolni, miként tudják még szebbé és jobbá tenni a fürdőt. Leszögezte, a biztosításon felül kormányzati segítségért fog fordulni, mert kieső turisztikai bevételekről, illetve az ott dolgozó emberekről van szó. A borsodi vármegyeszékhely megválasztott vezetője nyugalomra intett mindenkit és közölte, most a szakértői vizsgálatok következnek, és csak utána tudják megállapítani a tűzokát és a keletkezett károkat. Veres Pál Miskolc hivatalban lévő polgármestere azt mondta, a tűzoltók jelenleg is dolgoznak a helyszínen. Emlékeztetett arra, hogy 27 évvel ezelőtt a város egy másik ikonikus épülete, a Deszka templom semmisült meg egy tűzesetben. Mint mondta, az akkori példátlan összefogás most is megmutatkozott, mert a két polgármester számtalan felajánlást kapott a káreset kapcsán. Reményeink szerint a decemberi EU csúcson rögzítik, hogy a kohéziós politika a jövőben is meghatározó lesz az unió versenyképessége és a demográfiai helyzet javításában, mondta Navracsics Tibor, a kohéziós politikáért felelős miniszterek budapesti informális találkozója után. A magyar EU elnökség keretében tartott megbeszélésről a közigazgatási és területfejlesztési miniszter kiemelte, azt járták körül kollégáival, milyen lépések szükségesek ahhoz, hogy a belső erőforrások mozgósításával lassítsák az EU-ban kialakuló demográfiai hanyatlást. A kohéziós politika egyike a Magyar-Európai Uniós elnökség prioritásainak. Európa hanyatló demográfiai pozícióban van, a természetes születésszám szinte minden tagállamban csökken, ami óriási problémát jelent, elsősorban a kevésbé fejlett térségek elnéptelenedése miatt, fogalmazott Navracsics Tibor. A Magyar Falu Program 2019 óta mintegy 22 milliárd forint értékben támogatta a kis településeket, kommunális eszközök és közterületek karbantartását célzó eszközök beszerzésében, mondta a miniszterelnökség modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztosa a Győr-Moson-Sopron vármegyei Rába-Pordányban. Gyopáros Alpár, aki a térség fideszes országgyűlési képviselője is, hozzátette, hogy a program indulása óta országszerte 2600 ilyen pályázatot támogattak. A program indulásakor a legtöbben traktorok beszerzésére pályáztak, a következő években pedig különböző kézi eszközökkel, egyebek mellett damilos fűkaszával vagy adapterekkel egészítették ki a traktorokat, fogalmazott. A kormánybiztos kiemelte, hogy a kommunális eszközök beszerzése folyamatosan a legnépszerűbb pályázati felhívás, évről évre legalább háromszorosra a túljelentkezés. Sikeres versenyképességi fordulat következett be a magyar felsőoktatásban, mondta a kultúráért és innovációért felelős miniszter az Állatorvostudományi Egyetem tanévnyitóján Budapesten. Hankó Balázs úgy fogalmazott, a modellváltásnak köszönhetően most élő, lüktető egyetemeket, tervekkel, álmokkal rendelkező vezetőket és innovációt látunk, ráadásul a felsőoktatási intézményekbe vetett társadalmi bizalom is erősödött. Versenyképesség, identitásőrző és erősítő közösségépítés. Ezek köré fűzzük a megújult felsőoktatást, jelentette ki a tárcavezető. Hankó Balázs elmondta, az átalakítás kulcsfontosságú eleme volt, hogy összekötötték az egyetemeket a gazdasági szereplőkkel, alapjaiban megváltoztatták a finanszírozást, és mindehhez új teljesítményrendszert alkottak, fogalmazott. Sport. Két éljátékosa, Marozsán Fábián és Fucsovics Márton nélkül utazik a magyar férfi teniszválogatott Egyiptomba a Davis Kupa jövő hétvégi osztályozójára. A Magyar Szövetség tájékoztatása szerint Nagy Zoltán kapitány Piros Zsombort, Valkusz Mátét, Fajta Pétert és Madarász Gergelyt küldheti pályára Kairóban, hogy kiharcolják a visszajutást a világcsoport egyből. A kairói párharc győztese jövőre ismét a világdöntő selejtezőjében szerepelhet majd. Végül az időjárásról. A csapadék gócok fokozatosan lecsengenek, és a legtöbb helyen a felhőzet is feloszlik. Csak helyenként maradnak felhűs körzetek. A délkeleti szél többnyire gyenge vagy mérsékelt lesz. A legalacsonyabb hőmérséklet többnyire 15 és 21 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken több fokkal alacsonyabb értéket is mérhetünk. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Kedves hallgatóink, Könyvek könyve című műsorunkban Gabriel de Vos, karmelita szerzetes teológiai professzor Benső végtelen című szentírási elmélkedéseiből hangzanak el részletek. Műsorunkat a Magyar Katolikus Rádió készítette.
Egymásnak tagjai. Uram, hadd legyek sokak hasznára, hogy eljussanak az üdvösségre. A keresztény hivatás, tanítja a zsinat, természete szerint apostoli hivatás. A keresztény egyszerűen abból kifolyólag, hogy a keresztségben az egyház tagja lett, arra hivatott, hogy együttműködjék annak javára és fejlődéséért. Ahogyan az élő testben, a szervezetben nincs egyetlen tag sem, amely tétlen lenne, hanem a test életével együtt annak tevékenységében is részesedik, ugyanúgy Krisztus testében is, amely az egyház, a tagok betöltik az erejük szabott feladatkört, és így növekszik az egész test. Minden tag a testtől kapott életet éli, ehhez tartozik, ennek osztja meg életét, és szükségszerűen ennek osztja meg tevékenységét is. Egy teljesen passzív tag vagy béna lenne, vagy halott. Ami az emberi testben szinte mechanikusan történik a tagokkal, annak Krisztus titokzatos teste tagjaiban tudatosan és felelős módon kell megvalósulnia. Ha a keresztény hagyja, hogy a kegyelem és a szeretet élete ellaposodjék vagy kialudjon benne, nem csak magának árt, hanem az egész egyháznak, csökkentve benne az életszentség szintjét. Ha viszont növekszik a kegyelemben és a szeretetben, nem csupán önmagát szenteli meg, hanem az életszentség új patakját nyitja meg az egész egyházban. Ennek az igazságnak a megfontolása új egyház tudatot ébreszthet minden hívőben, s ez arra késztetheti, hogy azonnal elkötelezze magát az egész titokzatos test építésében. A keresztény lelkiség soha nem individualista. A magányban élő remeték vagy szerzetesek is az egyházban és az egyházért élnek. Lelki életük olyan mértékben hiteles, amennyire megvan bennük az egyházias nyitottság és az elmélyültebb ima életre és Isten népéért vállalt önfeláldozásra készteti őket. Az egyház annyira harmonikusan és szervesen felépült test, hogyha egy tag nem működik közre a maga erejéhez mérten a test növekedésében, bizony nem használ sem az egyháznak, sem önmagának. Az Isten népében összegyűlt és Krisztusnak egy testében egy fő alá foglalt valamennyi hívőt arra szólítja hivatásuk, hogy élő tagként az egyház növekedésére és folytonos megszentelésére fordítsák egész erejüket. Apostoli tevékenységük részesedés az egyház üdvözítő küldetésében. Az apostolkodásra maga az Úr rendeli őket a keresztséggel és a bérmálással. Világos, hogy mindenki a maga adományai és személyes hivatása szerint lesz apostol, de minden kereszténynek apostolnak kell lennie, mivel a keresztségben és a bérmálásban apostoli küldetést kaptak. S megkapták magát a szeretetet is, ami minden apostoli tevékenység lelke. A formák és a felelősség eltérőek lesznek. Más egy püspök, egy pap, egy szerzetes, egy világban élő keresztény hivatása, más a szülőké, de mindnyájan apostolok, mivel Krisztus mindnyájukat megkülönböztetés nélkül beoltott a titokzatos testébe. Egyetlen keresztény sem lehet közömbös testvére üdvösségével szemben. Hiszen mindnyájan egy test vagyunk Krisztusban, és egyenként egymásnak tagjai. Így ami jó az egyiknek, mindenkinek jó. És ami rossz egynek, az mindenkinek rossz. Krisztus a megkeresztelteket a szeretet sorsközösség vállalásában egyesítette. Egyházát, mint a szeretet közösségét hozta létre, amelyben mindenkinek kölcsönösen együtt kell működnie a többi javára. Az egyetlen üdvözítőnek van meg a hatalma arra, hogy közvetlenül üdvözítsen és megszenteljen minden embert, mindenki más közreműködése nélkül. Általában azonban ezt a tagok által teszi. Félelmetes titok, amelyről soha nem elmélkedhetünk eleget. Sokak üdvössége múlik Krisztus titokzatos teste tagjainak imáin és önkéntes áldozatán, függ a pásztorok és a hívek együttműködésétől. A szentek közösségének misztériumáról, a kegyelem és a szeretet közösségéről van szó. Vagyis a Krisztusban való életközösségről. Isten munkatársai, Istenem, hadd dolgozzak szántóföldeden a nekem adott kegyelem mértéke szerint az egyetlen alapon, aki Jézus Krisztus. Egyedül én vagyok az Úr, rajtam kívül nincs szabadító. Isten az egyetlen teremtő és az egyetlen üdvözítő, csak őtőle jön az üdvösség. Megvalósításához egyetlen fiát használja fel. Isten szeretete abban nyilvánult meg, hogy Isten elküldte a világba egyszülött fiát, hogy általa éljünk. Jézus az Atya apostola küldötte, akinek az üdvösségmű megvalósítása a feladata, ő maga is az Atya küldöttének tartotta magát. Ezt mondta: annak, aki küldött, az az akarata, hogy abból, amit nekem adott, semmit se veszítsek el, hanem feltámasszam az utolsó napon. Jézus, akit az Atya azért küldött, hogy az embereknek életet adjon, most tanítványait küldi üdvözítő műve folytatására. Amint az Atya engem küldött, úgy küldelek én is titeket. Ettől a pillanattól kezdve a születő egyház vállalja apostoli küldetését, kiterjeszti ezt az egész világra, s a századokon át állandóvá teszi Krisztus megváltó misszióját. Innen ered minden keresztény apostoli tevékenység. Szent Pál ezért Isten munkatársainak nevezi az apostolokat. Isten munkatársai, aki minden ember üdvösségét akarja, Jézuséi, akinek feladata ennek megvalósítása, és aki ebben minden megváltott embert bekapcsol. Az apostolság soha nem egyéni tevékenység, emberi képességek és erőforrások eredménye, hanem együttműködés Krisztussal, aki az egyház egész apostoli tevékenységének forrása és eredete. És ez érvényes minden szinten. kezdve a pápa apostoli tevékenységétől, a legkisebb keresztény apostolságáig. Jézus, Istenünk és üdvözítőnk. Istenünk és üdvözítőnk marad ő mindig az egyetlen közvetítő, az egyetlen megváltó, az egyetlen, akiben üdvösség van, mert nincs más név, amelyben üdvözülhetnénk. Minden hívő egyben apostol is, így tehát üdvözítő, mégpedig abban a mértékben, ahogyan alázattal és szeretettel részt vesz az áldott Jézus megváltó művében. Az apostolok, bárkik legyenek is, a teremtő, megváltó és megszentelő Isten munkatársai. Az apostol az Atya szántóföldjén, szőlőjében dolgozik, nem saját elképzelése szerint, se saját erejéből, hanem az őt küldő Atyától való függésben, kegyelme segítségével, az általa meghatározott módon és mértékben. Minden apostol, mondja Szent Pál, Isten szolgája, ahogy nekik az Úr megadta. Nem tesznek egyebet, mint Istennek dolgoznak, de az igazi munkás egyedül Isten. Én ültettem, Apolló öntözte, de a növekedést Isten adta. Nem számít sem az, aki ültet, sem az, aki öntözte, hanem csak a gyarapodást adó Isten. A korintusi levélben olvashatjuk ezt. Senki sem dicsekedhet, nem mondhatja, ez az én területem, ez az én fáradozásaimnak a gyümölcse. A szántóföld és a termés is kizárólag Istené. Istennek vagyunk ugyanis munkatársai, ti meg Isten szántóföldje, Isten épülete vagytok. Bár Pál vezette el először a korintusiakat is a hitre, mégsem formál jogot rájuk. Istenhez tartoznak. Ő csak egyszerű munkatárs. Az apostoli tevékenység nem emberi, hanem isteni mű, amelyben az apostol alázatos eszközként közreműködik. Természetesen nem egyszerű anyagi eszközökről van itt szó, hanem eleven személyes elkötelezettségről. Az apostolnak önként kell magát Isten rendelkezésére bocsátania, fel kell használnia minden tőle kapott adottságát, arra kell törekednie, hogy gondolkodásmódját, cselekvésmódját és akaratát összhangba hozza Istenével, azaz Isten üdvösség tervével, az emberek megváltására vonatkozó akaratával. Be kell tehát lépnie a végtelen szeretetnek abba az áramlásába, amelyből Isten üdvözítő akarata forrásozik. Társulnia kell ehhez az akarathoz, teljes készséggel fel kell ajánlania magát ennek az akaratnak és Krisztus követésére, aki maga is teljesen az Atya rendelkezésére bocsátotta magát az emberiség üdvözítéséért. Az apostol Jézussal együtt az Atya dolgaiban van, írja Szent Lukács. Vele együtt dolgozik az ország terjedéséért. Krisztussal érezni. Jézus Krisztusom, teremts bennem a tieidhez hasonló érzelmeket. Az egyház minden apostolkodásának forrása és eredete Krisztus, az Atya küldöttje. Nyilvánvaló tehát, hogy az apostoli munka termékenysége attól függ, mennyire eleven az apostolok kapcsolata Krisztussal. Az Úr szava szerint, aki bennem marad, és én benne, az bőtermést hoz, hisz nélkülem semmit se tehettek. A hatékony együttműködés a munkatárs és a mű szerzője között elképzelhetetlen, ha nincs meg a mély összhang és a bensőséges egység. Ez annál inkább érvényes, mivel itt kimondottan lelki műről van szó. És a munkatárs attól kapja tevékenységéhez az erőt és a termékenységet, aki az egész művet irányítja. Nos, ennek kell megvalósulnia Jézus és az apostol között. Az apostol a szőlővessző, Jézus a szőlőtő. Az apostol Krisztussal való egysége arányában hoz gyümölcsöt. Ennek az egységnek létre kell hoznia az érzések, az akarat és a szándék harmóniáját. Erre az alapelvre többször is visszatért a zsinat. A papságra készülőknek például ezt mondja: a papszentelés által Krisztushoz, a főpaphoz válnak hasonlóvá. Szokják meg tehát, hogy mint barátai, egész életükkel, bensőséges azonosulásukkal ragaszkodnak hozzá. A papoknak pedig következőt mondja: az Úr a papi élet egységének mindig alapja és forrása marad. Akkor sikerül ezt az egységet megteremteniük, ha az Atya akaratának felismerésében és a rájuk bízottakért vállalt önfeláldozásban Krisztussal egyesülnek. A szerzeteseknek pedig: minden körülmények között törekedjenek ápolni a Krisztussal Istenben elrejtett életet. Ebből ered és kap ösztönzést az embertárs szeretete, a világ üdvösségének és az egyház gyarapításának vágya. A világban élő keresztényeket a zsinat arra hívja, hogy ne válasszák el életüket és a Krisztussal való egyesülést, hanem teljesítve az isteni terv szerinti feladatukat, növekedjenek mindig ebben az egységben. Az egyház tehát azt szorgalmazza, hogy az apostolok bensőséges baráti egységben éljenek Jézussal, lassanként öltsék magukra az ő érzéseit és vágyait. Ez a belső átalakulás a szeretet gyümölcse, mivel a szeretet hasonlóvá teszi az egymást szeretőket. Krisztus szíve túlárad az emberek iránti szeretettől, s bármi áron üdvözíteni akarja őket. Az apostol szívének is ehhez hasonlóvá kell válnia. Ugyanaz az érzés legyen meg bennetek, mint Jézus Krisztusban. Az apostolnak tanulmányoznia, szemlélnie kell Krisztus szívét. El kell merülnie abba, és tőle tanulnia az ember szeretetet, az üdvösségükért való tevékenységet és önfeláldozást. Jézust kell szemlélni, a jó pásztort, aki keresi elkóborolt bárányát, és aki nyájáért önként vállalja a halált. Életemet adom a juhokért, nem veszi el tőlem senki, magam adom oda. Jézust kell szemlélni, aki meghal azokért, akik még csak nem is ismerik, nem szeretik, sőt, gyalázzák. Krisztus meghalt értünk, amikor még bűnösök voltunk. Azt még csak értjük, hogy valaki meghal barátjáért, de hogy egy ellenséges, hálátlan, közömbös népért, amely nem hisz szeretetében és nem értékeli ajándékát, ez meghalad minden határt. És ki az az ember, aki nem tartozik ehhez a bűnös, hálátlan vagy közömbös néphez, amelyért Jézus odaadta életét? Mi is elmondhatjuk: Isten fia szeretett és életét adta értem. Ez nem mítosz, hanem valóság, megdöbbentő, történelmi valóság. Krisztus szíve számára nincs idegen ember, se közömbös vagy ellenséges ember, mert mindenki az Atya végtelen szeretetének teremtménye, és így a Fiú irgalmas szeretetének tárgya. Krisztus, aki mindenek fölött szereti az Atyát, és azért jött a világba, hogy megdicsőítse őt, ehhez az emberek üdvözítésének megvalósítását alkalmazta. Az apostolnak is ezen az úton kell járnia. Előbb azonban szívét Krisztus szívéhez kell vinnie, hogy az üdvözítő azt megtöltse szeretetével. Az apostol csak ekkor ismételheti Jánossal: megismertük a szeretetet, amelyet Isten oltott belénk, és hittünk benne. Apostoli tevékenysége ekkor nem valami elvont elmélet lesz, hanem Isten és Krisztus szeretetének eleven és bensőséges megértése. Még ha nem élt is Jézus mellett, mint János, a hitben és a szeretetben megélt belső tapasztalata alapján mondhatja testvéreinek: amit kezdettől fogva láttunk, amit a szemünkkel láttunk, amit szemléltünk, és amit kezünkkel tapintottunk, amit láttunk és hallottunk, azt nektek is hirdetjük, hogy ti is közösségben legyetek az Atyával és az ő fiával, Jézus Krisztussal.
Kedves hallgatóink, Könyvek könyve című műsorunkban Gabriel de Vos Carmelita szerzetes teológia professzor Benső végtelen című szertartási elmélkedéseiből hangzottak el részletek. Műsorunkat a Magyar Katolikus Rádió készítette. Thank you.
A Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
Daloljatok az Úrnak! Énektanítás a Nagyoroszi Kórus és Ádám Bernadett kántor vezetésével.
Szeretettel köszöntöm a rádiót hallgató testvéreket, a templomban egybegyűlt híveket, segítőimet, Megyeri Attilánét, Krisztit és Drajkó Mónika kántor énektanárokat. A biológiai életnek táplálékra van szüksége, ugyanígy lelkünknek is. Katolikus ember számára az oltári szentség ez a lelki táplálék. Sok szép énekünk szól az oltári szentségről. Ezek közül ma a Hozsanna 142-es számút tanuljuk meg, amely az éneklő egyházban a 168-as számú. Hálát adunk Jézusnak, hogy nagy csütörtökön ránk is gondolt, és itt hagyta önmagát táplálékgyanánt. Énekeljük az éneket hálatelt szívvel. Kérlek, Mónika, olvasd fel, és énekeld el énekünk első verszakát.
Zálogát adtad, ó Jézus, örök szeretetednek, rendelvén e nagy szentséget, és adván tiédnek, hogy te veled egyesüljünk, s téged viszont szeressünk. Örök hála és imádás légyen azért nevednek.
Zálogát adtad, ó Jézus, örök szeretetednek. És odván tiédnek, hogy te veled egyesüljünk, s téged viszont szeressünk.
Most pedig énekeljük el együtt az ének első verszakát. Hosszúak a versszakok, ügyeljünk rá, hogy együtt tartsuk és együtt énekeljük az együvé tartozó gondolatokat. Második verszakkal adjunk hálát Istennek, hogy nem igazságos, hanem irgalmas hozzánk. Hallgassuk meg ezt a verszakot is.
Irgalmadban nem vizsgáltad a mi gyarlóságunkat, és ellened elkövetett sok hálátlanságunkat. Megmenteni így akartál, azért értünk meghaltál. Eltörölvén a keresztfán régi adósságunkat.
Irgalmadban nem vizsgáltad a mi gyarlóságunkat, és ellened elkövetett sok hálátlanságunkat. Megmenteni így akartál, azért értünk meghajtál. Eltörölvén a keresztfán régi adósságunkat.
Most pedig a gyerekekkel énekeljük együtt.
Köszönöm, hogy naponta szent misén vehetek részt. Jézussal táplálkozhatom, az ő erejével, szeretetével élhetem minden napjaim. Imádkozzuk az ének harmadik verszakát, majd énekeljük. S hogy halálod szent emlékét minden nap megülhessük, hagytad ezt a nagy szentséget, hogy magunkhoz vehessük. Csodálatos kincset adtál, és közöttünk maradtál. Véghetetlen jóságodért add, hogy mindig szeressünk.
S hogy halálod szent emlékét, minden nap megülhessük. Hogy hogy mindig szeressünk.
Most pedig a gyerekekkel énekeljük együtt. Köszönöm, Uram, hogy magadhoz édesgettél. Segíts, hogy egyre közelebb kerüljek hozzád. Hallgassuk meg az ének utolsó verszakát, amit csak a Hozsanna énekes könyvben találhatunk meg.
Így magadhoz édesgettél, kegyes Jézus, bennünket. Add, hogy tőled semmi többé el ne vonja szívünket. E szentségben légy oltalmunk, érted éljünk és halljunk. Üdvözítünk, áld meg kérünk e szent feltételünket. Így magadhoz édesgettél, kegyes Jézus, bennünket. Add, hogy tőled semmi többé el ne vonja szívünket. E szentségben légy oltalmunk, érted éljünk és halljunk. Üdvözítünk, áld meg kérünk e szent feltételünket.
Figyeljük a hívek énekét a vasárnapi szentmisén az áldozás alatt. Legyen az eukarisztia életünk középpontja, erőnk forrása. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Thank you. Thank you.